amennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Lövöldözés volt a fehérházi tudósítók gála vacsoráján. A titkosszolgálatnak kellett kimenekítenie Donald Trumpot, írja a híradó. Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél. Donald Trump nem sokkal az incidens után a Fehérházban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. Donald Trump megerősítette, hogy 30 napon belül megismétlik a fehérházi tudósítók vacsorája eseményt, mégpedig biztonságosabban. 6 utas megsérült, amikor a Swiss International Delhi-Zürich járatának vasárnap hajnalban meg kellett szakítania a felszállást. Az új Delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren emiatt vészkiürítést rendeltek el, írja a Portfólió. Az Economic Times beszámolója szerint a repülőgép egyik hajtóműve a nekifutás közben meghibásodott és kigyulladt. A személyzet ezért megállította a gépet, majd azonnali vészkiürítést kezdeményezett. A sérült utasokat kórházba szállították. 5 napja pusztítanak erdőtüzek Japán északi részén. A lángok egy tengerparti kisvárost, a 2011-es cunami által már súlyosan érintett Ócucsit fenyegetik. A hatóságok 1400 tűzoltót és a japán önvédelmi haderő 100 katonáját vezényelték a helyszínre. A tűz által érintett terület vasárnap reggelre elérte az 1373 hektárt, ami egyetlen nap alatt 7%-os növekedést jelent. A lángok Ócucsi lakóövezeteit is veszélyeztetik. Ez a csendes óceáni partvidéken fekvő település a 2011 márciusi földrengésben és szökőárban már elveszítette a lakosságának közel az 1/10-ét. A helyi önkormányzat 1541 háztartásra, vagyis összesen 3233 személyre rendelt el evakuálást. Átlagosan 12,9%-kal emelkedtek az üzemanyagárak márciusban az Európai Unióban. Az Eurostat szerint a legjelentősebb áremelkedés Németországban és Romániában volt, csaknem 20%-kal. Árcsökkenés a hatósági ár bevezetése miatt csak Magyarországon és Szlovéniában volt 2,7, illetve 5,9%-os. Az elmúlt hetekben látványos ütemben haladt előre a Miskolctapolcai barlangfürdő felújítása. Befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is, közölte Miskolc polgármestere Facebook oldalára feltöltött videójában. Tóth Szántai József ismertette, már zajlik a fürdőcsarnok burkolása és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött. Hozzátette, folyamatosan zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a Miskolctapolcai barlangfürdő megújulva modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket. A Miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki. A tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki sem sérült meg. A vizer védve van a kerozinárak gyors változásával szemben, közölte a légitársaság a Magyar Távirati Irodával. A társaság azt írta, a vizer a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította, már korábban opciós ügyletekkel kerozin szükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van, írták. A flotta több mint 75%-a Airbus A320 Neo típus családba tartozó hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozin fogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik fölénk, csapadék nem lesz. Az északnyugati északi szél az esti órákban fokozatosan mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken 0 fok alá is lehűlhet a levegő, még a magasabban fekvő helyeken enyhébb lehet a reggel.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Évente kétszer lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsentesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság szentmise alkalmával a nővérek felé.
Most itt a közösség 4 tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci család tagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, érdem élnek a ciszterci nővérek.
Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont, és szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és...
Na itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatni az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, ami nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod te jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. Szerintem erre neked jó lesz akár. Én tiszteleti iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mi kik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokba. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban, tehát hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat azokkal az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet meg egyebet igényel, és jó felkészülni arra, szerintem, meg szerintünk, és ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Hogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösségi életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés, ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára, a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
Megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mindhalálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása, és ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül, és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallás élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kistermelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának-e többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit és abból éljünk, de ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy fölvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely. Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől, és pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai világból, és az emberek is szeretnek inkább jó színben feltűnni maguk előtt, a világ előtt, és így azt hiszem, hogy mégiscsak a szeretet csökken, mert pont ebben a gondolatmenetben szeret bennünket Jézus, és a barátainak mond bennünket, mert mindent tudtul adott, amit az atyától hallott, és mindenben részesít bennünket, életét adta értünk. És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem így történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatás az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára. Ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára. És ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy elvállalt őrállás az egész emberiségért, meg a világért.
A közösségi élet számomra is egy olyan ajándék, amiben mindig tovább hív az Úristen. Tehát ez egy olyan csatornát kapunk a közösségen keresztül, ami állandóan így kapcsolódva a megújuláshoz is tovább hív minket, akár a testvérem a közösségben, akár az elöljárón keresztül. Minden nap jönnek olyan új meghívások, amikből lehet, hogy akkor még nem is tűnik olyan jónak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen, visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt nagyon jó így rátekinteni akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet is, magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól Ékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazi a darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója, már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespányi gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor már azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármondos gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodánkban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként, teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika. Megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarába, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
Hát mindezek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy két árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik két fiút, négyen voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a falat négy szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsengetén. Ezt énekeltük, úgyhogy édesanyám volt az alt, én voltam a szoprán, amikor még kisfiú voltam, és a bátyáim, a fiatalabbik bátyám, aki édesbátyám volt, ő is az altot énekelte. A másik kettő meg tenott basszust, édesapa remek bariton volt, úgyhogy gyönyörűen énekeltünk négy szólamon a fa alatt. Tehát édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük, remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál, és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium éveim alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, amit a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló gratuláló táviratok a rádióban, és nem tudták felolvasni őket, vagy mindig valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Merkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők kette, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben, és hát ugye van még egy harmadik köre az ideáloknak, ez pedig az olvasmányok. Ugye édesanyám nyomdokán én is rengeteget olvastam, és rajta kaptam magam, hogy nagyon sokszor úgy hozok döntést, vagy úgy próbálom a cselekedeteimet irányítani, hogy önkéntelenül valamelyik olvasmány élményem főszereplőjét tekintem példának, hogy egy adott helyzetben miként cselekedjem. És ez egy szórakoztató élmény volt, ráismerés is, valahogy arra is rávezetett, hogy valószínűleg ez is a szándéka, az egyik szándéka az irodalomnak, hogy mintát adjon az emberek számára, amikor esetleg nem találkoznak olyan mintával, de így az olvasmány élményeik révén egészen elképesztő tapasztalatokat szerezhetnek, miközben nem élték át az adott élethelyzetet, amelyben meg kell nyilatkozniuk.
Miért lett tanár?
Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt mondom, nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam, gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból, miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze egy nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek, az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat. Tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés, tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjen mondani, amire képes voltam. Volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami két hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. Ilyenek, hogy Kodály és a Vermunkos zene, Kodály és Petőfi, Kodály és Arany János, Kodály Pükkösdőlő című műve, Kodály Isten csodája című férfikara, a Psalmus Hungaricus, a Budovári Tedeum, és így tovább. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kellett mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, kora délután, emlékszem, hogy betűzött a nap, éppen a ritka januári napsütéses napok egyike volt, betűzött, és a teremnek a porszemei táncoltak a ferdén belső napsugarak fényében, és én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfikarának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszélve, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfikar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják, föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjanak munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanár úr is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Perkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. És azt kell mondani, hogy az Úristen roppant kegyes volt hozzám, néhány ilyen elképzelt és nagyon vágyott hegycsúcsra szintén sikerült felmásznom. Megadta az Isten azt, hogy az általában rendkívül nagyra becsült Johann Sebastian Bach féle János Passió darabjában nem csak énekesként vehettem részt, hanem egyszer elvezényeltem, tehát négyszer egész pontosan megtanítottam egy kórusnak, és ezt a kompozíciót, tehát a négy hangversenyen énekeltük el, és ez az egyike azoknak a Monteveresteknek, amelyeket mindenképpen meg akartam mászni, megadatott. Volt egy harmadik ilyen szerepálom, ahogy a színészek mondják, ez pedig Brahmsnak a Német requiemje, ami egy egész speciális kompozíció, és csupa fantasztikus bibliai szöveg, gyönyörű szép német nyelvű megzenésítését tartalmazza. Ezt is volt módon végül is végigvezényelni, két egy összefogó, tehát együtt éneklő kórus élén, és ez is hatalmas élmény az életemben. Tehát ilyen kompozíciók még volt néhány, amit most már talán felesleges lenne felsorolni, úgyhogy, de ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.
Mi a hobbija tanár úrnak?
Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki, tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Tehát ez egy isteni áldás, és ezért lehetővé tette, hogy mérhetetlen mennyiségű könyvet elolvassak, mindenfélét, minden evő voltam, de például nagy rajongója voltam Jókainak, ami hát nagyon nagy mértékben mégis érthető, hogy a kortársaimnak a jelentős része számára megoldhatatlan probléma. Jókai rengeteg latin szót használ. Nekem meg ott volt a két latin szótár, az édesanyám és az édesapám, akik bármilyen kérdése feleletet adtak, és egy idő után már nem kellett kérdeznem, mert az etimologizáló szándék bennem is megvolt, és ha valamit nem tudtam, de egy részének az értelmét már tudtam, megpróbáltam kihüvelyezni, hogy na akkor, hogyha ez ebből a szótőből származott, feltehetőleg ezt jelenti, és általában bejött. De persze kontrolláltam. De nagy az olvasás mellett legalább ekkora szórakozást jelentett 14 esztendős koromtól a rejtvényfejtés. Először a keresztrejtvények, és később pedig a bonyolultabb keresztrejtvények, az olasz típusúak. Érdekes módon másfajta rejtvények iránt nem vonzódom, a sakkot sosem gyakoroltam, de a mai napig örömmel mulatom az időt rejtvényfejtéssel, mert ébren tart egy csomó információt, amit az ember egyébként elhullajtana a fejéből. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi. Nagyon szeretem a varkácsolást. A következő, ez úgy adódott, hogy a testvéreim mindenféle otthoni munkát elvégeztek, tehát be tudtak verni szöget a falba, fúrni tudtak, hogyha köllött egy polcot felrakni, ami ez tiplizés volt, meg aztán gipszelés, stb. És hát ez nagyon imponált nekem, és hát úgy, hogy te büdös életben nem fogom tudni megcsinálni, de aztán a testvéreimnek már egyre több gyereke lett, az idősebbeknek, és már nem voltak otthon, de a kép akkor is leesett, ha ők nem voltak otthon, vagy egy új polcot akkor is föl kell rakni, és egyszer egy életem, egy halálom, azt mondtam, hogy hát végül is embernek van ez kitalálva, megpróbálom. Annyira jól sikerült, hogy rákaptam az ízére, hogy a dolgokat meg lehet csinálni, és ez végül is az átlag embernek, aki soha nem festett vagy készített szobrot, végül is az alkotás élményét adja meg.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!